Szeretettel köszöntünk mindenkit az ezévi előadássorozat első alkalmán, a régi hallgatókat és az újakat egyaránt. Ebben az évben, amint a programon látható, Reisinger Jánossal együtt felváltva fogjuk az előadásokat tartani. Az ezévi témák a tavaly megkezdett sorozatnak a folytatásai, a sorozat címe a Biblia történelmi jövendőléseiről. És ezen a főtémán belül lényegében Jelenések könyvén haladunk végig, fejezetről fejezetre, helyenként csaknem versről versre. Tehát az előadások műfaját így határozhatjuk meg, hogy írásmagyarázat vagy írás-elemzés. A szöveg mondani valóját kutatva természetesen, ami közös emberi kérdéseinkre keressük a választ, hiszen éppen ezzel a vággyal és reménységgel fordul az ember a Bibliához, hogy ezekre választ találjon. A mai témánk, folytatva a tavalyi tanulmánysorozatot, a 12. fejezet, Jelenések könyve 12. fejezetének az első 12 verse. És ehhez a következő cím tartozik a programunk szerint, ezzel a címmel foglalja össze ennek a bibliai szakasznak a lényegét. Miért a szüntelen küzdelem a földi életben? Hát ez valóban közös emberi kérdésünk, mégpedig az örök nagy emberi kérdéseknek az egyike. És bizonyára nem túlzok, ha azt mondom, hogy ma a korábbi koroknál is súlyosabb ez a kérdés. Különösen a pszichikai terheink, a belső küzdelmeink nőttek meg. Az életnek a bonyolultsága és a túlfeszítettsége miatt. Minden esetre igaz, hogy ma nagyon könnyen eluralkodik rajtunk az az életérzés, hogy egy örökös, kiúttalan, kilátástalan küzdelemben kell élnünk, és ebbe olykor halálosan bele vagyunk fáradva. Úgyhogy ez a kérdés, amit a mai témánknak a címe felvet, hogy miért a szüntelen küzdelem a földi életben, mondhatjuk, hogy már önmagában is szinte fáj, ahogy elhangzik, és felkavar minket, és szinte lázadó érzéseket kelt bennünk, amelyek körülbelül így fogalmazódnak meg, hogy hát miért az örökös küzdelem, és mikor vagy hol remélhetünk megnyugvást ebből. Folytonos küzdelemben kitartani, és eközben még örömteljesen és reménységgel élni, ez egy óriási dolog. Hiszen mindannyian nyugalomban és békességben szeretnénk élni, és mikor ez nem jön el se ma, se holnap után, és akkor még mindig élni és szeretni az életet, ez egy cseppet se látszik könnyűnek. Tehát körülbelül ilyen gondolatokat kelt bennünk ez a cím, hogy miért a szüntelen küzdelem a földi életben. És azt mondhatjuk, hogy ezt elfogadni, és boldogan és reménységgel élni a szüntelen, a kétségtelen szüntelem közepette, tulajdonképpen nem is lehet másképpen, ezt nem lehet másképp csinálni, csak ha az ember a miértre választ talál. Ha megértjük az okot, hogy miért van így, és megértjük a célt, és a kiutat és a reménységet ebből a küzdelemből. A mai témánk tehát ebben a kérdésben akar segíteni. A Jelenések könyve 12. fejezetének az első részében foglalt gondolatok, kijelentések feltárásával. Vegyük hát kézbe a Bibliát, akinél itt van, és előre hadd kérjek mindenkit, hogy lehetőleg mindenki hozzon magával Bibliát ezekre az alkalmakra, mert az ilyen versről versre haladó előadásnál ez rendkívül hasznos, ha kiki szemmel tudja követni. Mielőtt elolvasnánk a 12. fejezetből az első 12 verset, szeretném emlékeztetni a régi hallgatókat, és ez az új hallgatóknak is egy nagyon fontos információ, hogy Jelenések könyve 12. fejezeténél van Jelenések könyvének a felező pontja. Ugye 22 fejezetből áll az egész könyv, ebből az első 11 fejezetről volt szó a tavalyi évben, és most a 12. fejezettől a 22. a könyvnek a második felével foglalkozunk. És Jelenések könyvének rendkívül világos a szerkezete. Egyáltalán nem valamiféle hát misztikus vízióknak a rendszertelenül elhelyezett halmaz a Jelenések könyve, hanem egy nagyon is szigorú belső logikával rendelkező könyv, és ez önmagában is tanúsítja azt, hogy megértésre szánt könyv, emberi megértésre szánt könyv. Nem olyasmi, amivel racionálisan egyáltalán semmit se lehet kezdeni, ahogyan sokan sajnos gondolják, és ezért egyáltalán nem is nyúlnak hozzá Jelenések könyvéhez, vagy nem mernek hozzá nyúlni. Jelenések könyvében az első felében, amiről tavaly volt szó, ott található az első három úgynevezett nagy történelmi vázlatprofécia. Ezek a hét levél, aztán a hét pecsét, és végül a hét trombita szó jelképe által bemutatják az isteni megváltási terv körül folyó nagy küzdelmet, az apostoli kortól kezdve egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig három különböző szempontból. És a 12. fejezettől kezdődik a 4. utolsó vázlatprofécia, és abból a tényből, hogy ez a könyvnek az egész második felét lefoglalja, ebből láthatjuk, hogy ez a legrészletesebb. Hasonlattal úgy mondhatnánk, hogy itt is nagy küzdelemről van szó, mint ahogy a mai témánk címe is mutatja, de egy hasonlattal úgy mondhatnánk, hogy olyan ez, mintha egy optikai lencse most, amit eddig láttunk az első 11 fejezetben, nagy vázlatban, nagy körvonalakban, különböző szempontokból körbejárva ezt a küzdelmet, most mintha ez a lencse ezt mind közelebb hozná hozzánk, hogy szinte közelharcként, szinte részleteiben lássuk ezt a küzdelmet. Ez a részletezés, amit említettem, azonban főleg a további, a 13-tól következő fejezetekre vonatkozik. Maga a 12. fejezet, amely ezen a 4. vázlatproféciám belül a bevezető látomásnak a funkcióját tölti be, akik tavaly is részt vettek az előadás sorozaton, azok emlékeznek, hogy mindegyik nagy vázlatprofécia egy bevezető látomással kezdődött. És itt is a 12. fejezet maga a bevezető látomás az egész nagy vázlatproféciához, és ez a bevezető látomás szintén egy áttekintés, ez azonban viszont rendkívül tömör, nagyon vázlatos. Tehát a részletezés az az egész vázlatproféciára igaz, a 12. fejezettől csak nem a könyv végéig, a bevezető látomás maga a 12. fejezet az nagyon is tömör. És hogyha ezeket így áttekintettük bevezetésként, akkor most lapozzuk fel Jelenések könyvét, ugye a legkönnyebb megtalálni, mert a Biblia végén van, a Biblia utolsó könyve, és a 12. fejezetből olvassuk el az első 12 verset. Tehát 12. fejezetből az első 12 verset. És láttaték nagy jel az égben, egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt és akarva szülni, kiáltott és kínlódott a szülésben. Láttaték más jel is az égben, és imé volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat. És állt az a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány vérért és az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kimélték, mind halálig. Annak okáért örüljetek egek és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Így kezdődött ez a szakasz, hogy láttaték nagy jel az égben. Akik Jelenések könyve első részét is, vagy tavalyit átvették, vagy egyáltalán ismerik, azok emlékezhetnek rá, hogy Jelenések könyve negyedik fejezete elején a második nagy vázlat profécia, amely a hét pecsétről szól, az úgy kezdődött, hogy János apostol ezt írja, hogy láttam egy nyitott ajtót a mennyben, és szózat hangzott, jöjj fel ide. Erről korábban szó volt, hogy az úgynevezett profétikus látomás állapotában, ami egy különleges fizikai állapot, amit Isten teremtett a profétáknál, és amire elmondtuk, hogy egy teljesen éber, józan állapot, semmiben sem hasonlítható a sámánok, vagy egyéb varázslóknak az extázisához, vagy révületéhez. Ugye a Biblia nagyon sokszor leírja ezt a bizonyos látomás állapotát. Ebben sokszor a kinyilatkoztatást átvevő személyek, mintha helyváltoztatást éltek volna át, ami ténylegesen nem volt helyváltoztatás, de nekik úgy teljesen valószerűen úgy tűnt, mintha elvitettek volna, vagy itt a földön egy más helyre, vagy adott esetben a mennybe, a világmindenség központjába, Istenhez. És a negyedik fejezet, negyedik versében, illetve is ezt találjuk, illetve már az elején a fejezetnek, hogy János egy felhívást kap, hogy jöjj fel ide, és tulajdonképpen a hét pecsét jelképes kijelentéseit végig, mintha a mennyben szemlélné, mintha ott mutatnák be neki jelképekben a bekövetkezendőket. És megfigyelhetjük, hogy amikor kezdődik a harmadik nagy vázlatprofécia Jelenések könyvében, a hét trombita szóról szóló, akkor ott nincs semmiféle váltás. Az apostol továbbra is a mennyben van a látomás állapotában, és úgy mutatják be neki ezekben a tömör jelképekben a nagy küzdelemnek a sorra következő jeleneteit. És így érthetjük meg ezen a háttéren, hogy itt a 12. fejezetében is így olvassuk, és láttaték nagy jel az égben. Tehát még mindig folytatódik ez a kijelentés sorozat ezen a látomásbeli helyen. És láthattuk azt, hogy ebben a szakaszban valóban intenzív küzdelemről van szó, tehát a cím mindenképpen helyén való volt, amit ez a mai előadás kapott. Ugye először látjuk azt, hogy egy terhes asszonynak a születendő fiát akarja megtámadni ez a bizonyos sárkány. Itt hadd említsem meg, mivel a sárkányról mindig a mesék világa kapcsol be, hogy az eredeti görög szövegben itt a drakón szó szerepel, ami azt jelenti, hogy óriás kígyó. Tehát mindjárt valami a fülünkbe cseng, ugye, tehát ne a mesebeli sárkányokra gondoljunk, hanem egy óriás kígyóról van itt szó. És azt mondja, hogy ez először a terhes asszonynak a születendő fiát akarja megtámadni, és itt nem részletezi, hogy ez a küzdelem hogy zajlik le, csak úgy végződik, hogy a fiú ragadtatik Istenhez és az ő királyi székéhez. Tehát itt kiderül, hogy tulajdonképpen a születendő fiú mögött valójában Isten áll, tehát tulajdonképpen ez az óriás kígyó és Isten között zajlik ez a harc, mert mikor a fiú győztesen kerül ki belőle, akkor ragadtatik Istenhez és az ő királyi székéhez. Aztán a küzdelem változik, azután az asszony ellen fordul a kígyó, és azt olvassuk, hogy az asszony is menekül előle, mégpedig Istentől készített helyre a pusztába. Ez az említés, hogy az asszony Istentől készített helyre menekül a pusztába az óriás kígyó elől, ez azt mutatja, hogy az asszony mögött is Isten áll, tehát a küzdelem a valóságban továbbra is az óriás kígyó és Isten között zajlik. És ezután még egy képváltás következik, az előzőnél erőteljesebb képváltás, ugye a 7. verstől, amikor azt mondja, lőn az égben viaskodás. Úgy tűnik, hogy legalább részben új szereplők jelennek meg, mert továbbra is itt van ez az óriás kígyó, ugye ahogy mondjam, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, de most ő is az ő angyalai Mihállyal és az ő angyalaival viaskodnak. És megint csak azt olvassuk, hogy nem vehetnek diadalmat a mennybe, és vettetik a földre. Úgy tűnik egyértelműen, hogy ez az utolsó kép, ami a 7. verstől a 12-ig tart, ez egy ilyen magyarázó közbeiktatás, mert az előbbieket a mennyben látja ugyan János apostol, de ott mutatják be neki a földi jelenetet. Ezt láthatjuk abból, hogy például a fiú is, mikor a küzdelemből győztesen kikerül, akkor a földről ragadtatik a mennybe Istenhez. Tehát a küzdelem maga a földön zajlik. Most viszont ez az utolsó jelenet nem csak, hogy a mennyben látja, hanem a mennyben is zajlik, hogy ezt konkrétan mondja, hogy viaskodás a mennyben, és aztán látjuk azt, hogy mikor itt nem vehet a kígyó diadalmat, akkor levettetik a földre. Tehát az előbbi küzdelem a fiú és a kígyó között, illetve az asszony és a kígyó között a földön zajlik, ez a küzdelem viszont Mihály és az ő angyalai, a kígyó és az ő angyalai között a mennyben zajlik. Egyértelműen úgy tűnik, tehát még egyszer mondom, hogy ez egy ilyen magyarázó visszavetítés, ez a képváltás azért történik, mintha azt akarná ezzel kifejezni, hogy a földön folyó nagy küzdelemnek most a gyökerét, a végső hátterét mutatja meg. Ugye láttuk, hogy az is valóságban Isten és a kígyó között zajlik, mert az asszony mögött, a fiú mögött is Isten áll. És most megmutatja, hogy ennek az eredete a mennyben van, és ez eredetileg milyen küzdő felek között zajlott. És amikor aztán olvassuk azt, hogy a mennyben sem tudott győzelmet aratni a kígyó, illetve az eredeti küzdelemnél nem tudott győzelmet aratni, és levettetett a földre, és még ráadásul elhangzik a szózat, hogy örüljön a menny, mert szabad a nagy ellenségtől, a jaj pedig a föld lakosainak, mert leszállott hozzánk az ördög nagy haraggal teljes, hát akkor ezen a ponton válik igazán súlyossá az a kérdés, amit feltettünk, hogy miért a szüntelen küzdelem a földi életben, és egyenesen egy komoly megütközés is megfogalmazódik bennünk, mintha az ember azt mondaná, hogy na hát itt van ez a régi gyanú, hogy hát tulajdonképpen mi emberek áldozatok vagyunk a földön. Valahol a világ mindenségben itt elindult valami küzdelem, aztán mi lettünk a büntető telep, és nekünk ezért kell itt szenvedni. Itt az emberben feltétlenül felmerülnek ilyen lázadó és elkeseredett gondolatok, hogy hát szóval a mennyből ide vettetett, miért éppen ide? Miért éppen nekünk? És milyen alapon? És most a menny örüljön, mi meg szenvedjünk. Tehát ezek olyan kérdések, amelyekre feltétlenül választ kell találni, és nagyon fontos ennek a fejezetnek az áttekintése. Hogy most már az összegező szemle után a szövegnek a tényleges megértése felé forduljunk, legelőször azonosítsuk a szereplőket. Itt ebben a küzdelemben, amit látunk, ami természetesen jelképes beszéddel tárul elénk, három szereplőről van szó, az asszonyról, a fiúról és erről a bizonyos sárkányról vagy óriás kígyóról. Hát talán kezdjük a harmadiknál, mert ez a legegyszerűbb, mert a 9. vers maga kimond egy félreérthetetlen azonosítást. Olvassuk még egyszer. És vetteték a nagy sárkány vagy óriás kígyó, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ővele levettetének. Tehát ugye, hogy így mondjam, a Bibliában előforduló minden nevét és megjelölését említi. A régi kígyó, akiről a Genezisben, a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében van szó, akivel kapcsolatos az első emberi bűneset. Azután azt mondja, hogy tovább, hogy aki neveztetik ördögnek, amikor az Új Szövetség ördög szót fordít, akkor mögötte mindig a diabolosz görög szó van, aminek a jelentése vádoló. Tehát a magyarra akkor így fordíthatjuk, aki neveztetik vádolónak, aztán folytatja is, neveztetik sátánnak. A sátán pedig ugye eredetileg egy ószövetségi héber szó, amit az Új Szövetség csak átvesz, és a sátán héber szó pedig azt jelenti, hogy az ellenség. Tehát akkor így mondhatjuk, a régi kígyó, aki neveztetik vádolónak és neveztetik ellenségnek, és most jön még egy ilyen döbbenetes megjelölés, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Senki se becsülje le a nagy ellenség hatalmát, akiről a Biblia, mint valóságos, létező és az embernél magasabb rendű természetű lényről beszél, Mert a Szentírás így jellemzi, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mikor ezt olvasom, nekem mindig az szokott eszembe jutni, hogy ó, hiú dicsekvés az emberi ésszel. A Biblia azt mondja, hogy játszik könnyedséggel, majdnem, hogy azt mondja, hogy újat köré csavarja az emberiséget, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hogy annyi hazugság, annyi téveigés, annyi félreértés van az embervilágban, és annyi csalás, az nem véletlen. Ugye Luther Márton az Erős Várami Istenünk című híres énekében ezt mondja róla, hogy az ős ellenségről, hogy csalárdság fegyvere nincs ilyen több a földön. Ugye ez teljes összhangban van ez a híres luteri éneksor, hogy csalárdság fegyvere nincs ilyen több a földön. Ezzel a bibliai megjelöléssel, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti. Még egy érdekes dolgot olvasunk vele kapcsolatban. A 12. fejezet 4. versének az első részében, ugye ahogy jelképesen látja, mint egy óriás kígyót, azt mondja, hogy farka után vonzotta az ég csillagainak a harmad részét. Ennek a képnek a megértéséhez az szükséges tudni, hogy a Bibliában a csillagok, az ég serege jelenti egyrészt szó szerint az égi testeket, mint az ég seregét, az égi testek megszámlátlan sokaságát, és jelképesen átvitt értelemben pedig Isten angyalait, az embernél magasabb rendű lényeket, átvitt értelemben ők az ég serege, az ég csillagai. Tehát ez a jelképes beszéd félreérthetetlen, hogy farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, tehát mintha azt mondaná, hogy az Isten angyalainak harmad részét vitte vele a maga Isten elleni küzdelmébe és lázadásába. Tehát megint csak azt mondom, a hatalma az Isten angyalainak a harmad részét vitte magával, és mind az egész föld kerekségét elhiteti. Az írás így mutatja be. És ezután nézzük a következő szereplőt. A következő szereplő a fiú, és a fiúról ezt olvassuk itt az 5. versben. Ugye először az asszonyról azt olvassuk, hogy kínlódott a szülésben, és azután megszületik a fiú, és azt mondja, szült fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Amikor ezt olvassuk erről a fiúról, hogy ragadtatik aztán Istenhez és az ő királyi székéhez, meg aztán később, mikor a 10. versben megjelenik Krisztus neve, hogy most lett meg az üdvösség és az erő, ami Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, akkor minden kicsit jártas a Biblia olvasó fejében összeáll a kép, hogy tehát akkor ez a fiú, ez kétségtelenül a második isteni személy, Isten fia, aki emberré lett, aki mintegy 2000 évvel ezelőtt a Biblia jelentése szerint emberként jött el erre a világra, és élt ezen a földön egy különleges megváltási mű érdekében. Tehát őróla van szó, Jézus Krisztusról, aki földi életében ezt a nevet kapta, hogy Jézus Krisztus. Ugye ő az, akiről ugye a Biblia beszél, a földi szolgálatról, a mennybe meneteléről, hogy ragadtaték Istenhez. Tehát kézenfekvőnek látszik a következtetés. De mi ez a különös megjelölés az 5. versben, hogy szült fiú magzatot, aki vasveszővel legeltet minden nemzetet? Nagyon idegenül és furcsán hangzik ez a fülünknek, hiszen emlékezzünk arra, hogy a Biblia sokszor mutatja be ugyan Krisztust pásztorként, tehát ez egy gyakori szimbólum, hogy Krisztus a pásztor, de hát mindig éppen a jó pásztornak a nyája iránti szelídségét, szívélyességét ábrázolja az ige. Most mi ez a meghökkentő kép, hogy vasveszővel legeltet minden nemzetet? Hát mindenekelőtt azt kell tudni, hogy ez idézet az Ószövetségből, mégpedig egy nevezetes messiási Zsoltárból, a második Zsoltárból. A második Zsoltárt lapozzuk föl. Itt szeretném megemlíteni, hogy most kezdődnek azok az ige helyek, amelyekre hivatkozom, csak sajnos nem tudtam, hogy ez a rögzíthető része a táblának, úgyhogy elnézést kérek, ezt csúszott le, azért álltam oldalt, hogy azért valamennyire mindenki lássa, és majd a vége lesz fönn, tehát itt kezdődik a Zsoltár második vers, 8. vers, ez az első, amire Jelenések könyve 12. fejezetén kívül hivatkozunk. Tehát akkor, aki jónak látja, maga is követni, a második Zsoltárból fogok idézni. A második Zsoltárból olvasom a 7. verstől a 9. Tehát a 8. az, amire a legnagyobb hangsúlyt szeretném tenni, de a szövegösszefüggés miatt a 7-től a 9. olvasom. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint a cserépedényt. Na tehát itt van ez a bizonyos vasvesző a második Zsoltárban, és láthatjuk, hogy ez Krisztusnak a végső földi hatalom átvételét ábrázolja, amely a Biblia kijelentése szerint ítélettel lesz egybekötve, ahogy Jelenések könyve fogalmaz, azokra nézve, akik a földet pusztítják. Tehát erre vonatkozik az, hogy vasvesszővel legeltet, összezúzza, mint a cserépedényt a vasvesszővel, ugye ez a hasonlat, tehát, hogy az ellenségein teljes könnyedséggel vesz erőt. De nézzük meg az előtte lévő 8. verset, hogy megszólal az atya, és ezt mondja a fiúnak. Kérjed tőlem, és odaadom néked a népeket, ugye a pogányok helyett helyesebb lenne ez a fordítás, a népeket örökségül, és birtokodul a föld határait. Ezen a ponton azt mondhatjuk, hogy egyszerre fény árad erre az egész küzdelemre, amit itt szemléltünk Jelenések könyve 12. fejezetében. Tehát ki az a bizonyos fiú, akit az asszony szült, akiről az óriás kígyó is tudta, hogy ő az, akiről a messiási jövendőlés szól, hogy majd ő lesz az, aki végül hatalom átvételt megvalósítja a föld felett, akinek a mindenható Isten így szól, hogy kérjed tőlem, és odaadom neked örökségül a népeket, és birtokodul a föld határait. Emlékezzünk ezzel kapcsolatban, hogy Jézus hogy szólt Sátánról. Így nevezte őt, hogy ő a világ fejedelme. A János evangélium a 14. fejezetének a 30. versében van ez, amit Jézus maga adott néki, hogy ő a világ fejedelme. A Szentírásból kitűnik, hogy bitorolt jogon, éppen azért, mert mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mert Isten tiszteletben tartja a szabad választást, és emberek utána mennek, és néki engedelmeskednek. És emlékezzünk arra, hogy milyen cinikusan, milyen önhitten kérkedett Krisztussal szemben a megkísértés hegyén, ezt találjuk Lukács evangélium a 4. fejezetében, amikor ezeket mondta néki, megmutatta neki a föld minden országait egy magas hegyről, és ezt mondta, hogy ez mind nékem adatott, és annak adom, akinek akarom. De ez a hallatlan önhit kijelentést tette, amiben az, hogy adatott, az teljes hazugság volt, mert Isten éppen azért, mert Sátán emberül, ő sohasem adta a kezébe. Az emberek elhitetése, az emberek bűn rabságába döntése révén tudja ezt a jogát gyakorolni. De most egy pillanatra gondoljunk arra, hogy mennyire érthető ez a küzdelem, hogy odaállt az asszony elé, hogy amikor szül annak fiát megegye, hiszen tudta, hogy ez az a fiú, aki megkapja birtokául a föld határait és örökségéül a föld nemzeteit, aki majd, mikor végső hatalom átvételt megvalósítja, akkor az igazságnak és Istennek a javíthatatlan ellenségeit vasvesszővel zúzza össze, mint a cserépedény, mondja a jelképes hasonlat, tehát könnyedén és hatalmasan vesz erőt ellenségein, és helyezi vissza a földet az Isten uralma alá. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt azt a képet villantja föl a profécia, hogy az óriás kígyő tudta, ki az, akitől a hatalmát féltenie kell. Tudta, hogy ki az a versenytárs, akivel szemben küzdelemre indult. És ezek után ki a harmadik szereplő, az asszony. A római katolikus értelmezés szerint ez az asszony, aki ugye a napba van öltözve, és a hold van a lábai alatt, és 12 csillagból van korona a fején, Szűz Mária elsődlegesen, másodlagosan pedig az egyház, a Krisztus egyháza. A protestáns értelmezés szerint csak az egyházról van szó, az egyháznak a jelképe ez az asszony, a Bibliában, Ó és Új Szövetségben igen-igen gyakori hasonlat szerint, ugye már az Ószövetségben is Izraelt úgy mutatja be, mint aki házastársi, szövetségesi viszonyban van Istennel. Az Új Szövetségben pedig emlékszünk a bárány felesége, a bárány menyasszonya ismételt megjelölésekre az egyházra nézve. És a későbbiekben majd látni fogjuk, hogy a profécia úgy szól erről, majd főleg a következő alkalommal lesz szó, a 12. fejezet folytatásánál, hogy ez az asszony ezt az asszonyt majd üldözi a fiú mennybe ragadtatása után is a kígyó, az ellenség, évszázadokon át üldözi, hevesen üldözi, és még a végidején is, még Jézus visszajövetele előtt is nagy háborút indít ellene. Tehát semmi kétség, hogy ez az asszony ténylegesen az egyház. Figyeljük meg ezt az ábrázolást, ugye nap, hold és csillagok, minden fényforrás, amit a Földön ismerünk. Jézusnak az a szava juthat eszünkbe erről a bemutatásról, amit az ő tanítványairól, az ő hívő egyházáról mondott, amikor ezt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága. Tehát ami világosság erre a világra árad, fizikailag a naptól, a holdtól, a csillagoktól, lelki értelemben, átvitt értelemben, ami igazi világosság árad, mondta Jézus, az az ő igazi egyház, az ő valódi tanítványai által árad. Eszünkbe juthat Énekek énekéből is egy vers, ezt is ott találjuk a táblán, ahol azt mondja Szulamitról, ugye Salamon jegyeséről, majd feleségéről, hogy szép, mint a nap, tiszta, mint a hold. Tehát a tisztaságnak, a szépségnek a jelképe is a Bibliában a nap, a hold emlegetése. Tehát akkor mit jelenthet itt a 12 csillagból a korona a fején, ugye még a 12-es szám kelti fel a figyelmünket. Ja, a legelőször a 12 apostol jut eszünkbe, és azt gondoljuk, hogy ez bizonyára az újszövetségi egyház, és ugye 12 apostoltól indult, hát erre utalhat ez a 12 csillag, ők voltak az első fényforrások. De nézzük meg, hogy itt ezt az asszonyt úgy mutatja be, mint aki már a fiúnak a születése előtt létezett, és mint aki szülte ezt a fiút. Tehát akkor itt nem egyszerűen az újszövetségi egyházról van szó, hanem eszünkbe kell, hogy jusson az ószövetségi egyház, Izrael 12 törzse is. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy folytonosságban mutatja be az ó és újszövetségi egyházat, valóságban azt mondhatjuk, hogy a mindenkori egyházat. De azt kell mondanunk, hogy nem egyszerűen csak így minden további nélkül egyházat, mert ugye erre nagyon egyszerűen azt szoktuk gondolni, hogy hát a kereszténységet, meg persze Izraelt. De figyeljük csak meg ezt az asszonyt, hogy mutatja be. Akit a mennyben így ábrázolnak, hogy tiszta, mint a nap és a hold, hogy megkoronázott csillagok ragyognak a koronájában, ami kifejezi a dicsőséget, a tisztaságot, hogy fényhordozó. És sajnos ezt soha nem lehetett elmondani, se Izraelről egészében, se a kereszténységről egészében, soha-soha távolról sem. Tehát így fogalmazhatunk, hogy itt csak is az igaz egyházról van szó, a hívő egyházról, amit a Biblia nagyon jellegzetes kifejezéssel nagyon gyakran maradéknak nevez. Érdekes, hogy a 12. fejezet 17. versében majd látjuk az eredeti szöveg szerint, meg is jelenik ez a maradék szó. Tehát mondjuk itt a maradék egyházról van szó, az igazán hívőkről, Izraelen belül és az új szövetség egyházon belül, akiket a mennyben is így ismernek el és tartanak számon. És ez a profécia arra mutat, hogy Sátán csak ezt üldözi. Egyébként a földi egyháznak az intézményét nyugodtan békében hagyja, egyenesen kiváló eszköze, a legkiválóbb eszköze tud lenni, hogyha el tudja hitetni. És a maga eszméivel át tudja itatni, és azok képviselőjévé tudja tenni. Tehát szó sincs róla, hogy a látható intézményes egyháznál mindig lehetne látni ezt a folytonos kergetést és üldözést, amiről ez a fejezet beszél. Ez csak azokra vonatkozik, akik a menny szemében is tiszta, mint a nap és a hold, és dicsőséges és megkoronázott, amelyet Isten is vállalni tud, mint a maga egyházát. Feltétlenül eszünkbe kell, hogy jusson ezen a ponton az ős evangélium. Ugye, ami Mózes első könyve, 3. fejezetének a 15. versében található. Ugye, emlékszünk rá, hogy ez az ős evangélium tulajdonképpen ezt a bizonyos szüntelen küzdelmet, amivel itt is találkozunk, előrevetítette. Ugye, így hangzott el, hogy majd az asszony magva eljön, és a kígyó fejére tapos, az pedig a sarkába mar. És ellenségeskedés szerzett, ugye mondta Isten, ellenségeskedés szerzett a te magod között és az asszony magva között, és a kígyó magva között és az asszony magva között. Nem tudom, mindenkinek a füle hallja? Az ős evangélium és jelenések könyve 12. fejezete ugyanaz a kép, a legszorosabb összefüggés. Amit Isten már kezdetén kijelentett a Biblia legelején, hogy itt a kígyó magva, a kígyó tábora és az asszony magva, ami jelenti feltétlenül már az ős evangéliumban is a hívő egyházat, és annak a magba között egy szüntelen ellenségeskedés és harc lesz. Az a Biblia elején megmondatott, és a Biblia utolsó könyve, Jelenések könyve, megint az asszony és a kígyó harcát tárja elénk. Tehát Jelenések könyve 12. fejezetének ez is egy hallatlan nyomatékot ad, hogy az ős evangéliumnak, az evangélium legelső meghirdetésének a képe és a gondolata van benne. A csillapíthatatlan örök ellenségeskedés, az év századokon át zajló harc, a kígyó magva között és az asszony magva között. És miután ezeket láttuk, most már akkor vonjuk le a következtetéseket, a szereplőket ugye azonosítottuk, és most Jelenések könyve 12. fejezetére pillantsunk, és foglaljuk csak össze egész röviden, hogy mit is, ha a szereplők most már világosak, hogy ki kicsoda, akkor mit is érthetünk meg az első 6 versből először. Hát először is azt látjuk itt, hogy erről az asszonyról ezt mondja itt a második versben, akiről már tudjuk, hogy a mindenkori igazi hívő egyház, hogy terhes volt és akarva szülni, kiáltott és kínlódott a szülésben. Micsoda megrázó kép ez arról, hogy tulajdonképpen az ószövetségi hívő egyház hogyan várta Krisztus születését. Ugye utal arra, hogy ez egy történelmi válságnak az ideje volt. Gondoljunk arra, hogy Izrael mennyire elfajult. Gondoljunk a római birodalomnak a zsarnoki kegyetlenségére. Ugye a profécia úgy mutatja be, mint egy vasfogú fenevadat a római birodalmat, amely falt és zúzott és a maradékot összetaposta, és semmi sem állhatott meg előtte. Izrael római provincia volt. De a külső rabságnál is szörnyű volt a belső fogság, a totális lelki hanyatlás. És milyen gyönyörű ez a kép, hogy az ószövetségi hívő egyház, mint a szülőasszony kiáltott és vajúdott és kiáltott a szabadulás után. Vajon kikkel azonosíthatjuk ezeket? Eszünkbe juthat az evangéliumok leírásából a betlehemi pásztorok, ezek az egyszerű emberek. Eszünkbe juthat az Ak Simeon, ugye, aki a templomban ott volt, mikor Jézust bemutatták. Eszünkbe juthat Anna, az idős prófétasszony a templomban, aki szólt mindazoknak, a névteleneknek, akikről a Biblia nem beszél, akik Jeruzsálemben a váltságot, vagyis a szabadulást várták. Így mondja az írás. De ide tartozik maga Mária és József is. Ide tartozik Zakariás és Erzsébet, Keresztelő János szülei, maga Keresztelő János. Sőt, távolabbról ide tartoznak a napkeleti bölcsek is, akik annyira várták a csillagnak a megjelenését, és tudták, hogy mit jelez az a megígért messiást. Tehát ezt a történelmi korszakot úgy mutatja be a Szentírás az időszámításunk előtt, illetve az időszámításunk pontja körüli időt, mintegy 2000 évvel ezelőtti időt, amikor Jézus megjelent a Földön, hogy ez egy válságpontja volt az emberi történelemnek, nem csak külsőleg, hanem lelkileg, és vallásilag, és hogy akik Istenben még igazán hittek ezen a földön, ismerték Izraelben és Izraelen kívül, azok kiáltottak és vajultak ebben az időben, és az ő várakozásuknak is szerepe volt, az ő kiáltásuknak is szerepe volt abban, hogy a messiás az ígéretek szerint az adott időben megjelent. Azután milyen megdöbbentő ez a kép, amit olvastunk, hogy amikor aztán ez az asszony bemutatja ezt a terhes asszonyt, és azt mondja, hogy ez az óriás kígyó, pedig odaállt a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. Micsoda heves, erőszakos kép, ugye? Tehát itt ez mennyire kifejezi azt, hogy Krisztus eljövetele erre a földre, milyen szituációban történt. Hogy az ellenség micsoda indulatokkal, micsoda tervekkel várta. Odaállt a szülőasszony elé, amikor szül, annak fiát megegye. Nagyon radikális, egyszerű, rövid megfogalmazás. Feltűnő az, hogy a sárkányt úgy ábrázolja itt, mint amelynek 7 feje van és 10 szarva. Akik egy kicsit is járatosak az ószövetségi proféciákban, azoknak eszükbe juthat, hogy a 10 szarvú fenevad az Dániel könyve 7. fejezetében már megjelent, és éppen a római birodalmat, a római birodalom jelképes fenevadját ékesítette ez a 10 szarv. Tehát, mintha csak azt fejezné ki ezzel a profécia, hogy Sátán a római hatalom által, annak a jelmezében lépett fel a megszülető messiás által. És mindenki emlékezik arra, hogy tényleg ahogy megszületett, ott volt Heródes, de Heródes, ne felejtsük el, a római alkirály volt, a rómaiak engedélyével és a rómaiak megbízásából uralkodó király. Aztán, aki végül Jézus halálos ítéletét jóvá hagyta, szintén a római helytartó Pilátus volt. Tehát mennyire kifejező ez a kép, hogy a római birodalomnak a jelmezében van itt ez az óriás kígyó, annak az ismertető jeleivel, hogy mikor az asszony szül, odaáll elé, hogy annak fiát megegye. De felvetődik az emberben az a gondolat is, hogy milyen hatalmas dolog is az, amit az írás így mond. A Galácia beliekhez írt levélben Pál apostol így fogalmaz, hogy amikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Szeretnék egy néhány sort olvasni Ellen White Jézus élete című könyvéből, ahol egy néhány megkapó gondolatot ír röviden, egyszerűen. Ezt írja, a földi apa is őszintén aggódik fiáért. Ha kisgyermeke szemébe tekint, megremeg arra a gondolatra, hogy milyen veszélyek fenyegetik az életben. Szeretné megvédeni őt Sátán hatalmától, és távol tartani tőle minden kísértést és küzdelmet. Felmérhetetlenül hevesebb harc várt Isten fiára, és félelmetesen nagy volt a tét. De Isten odaadta az ő egyszülöttjét, hogy a mi kicsinyeink életútját biztosítsa. Nagyon szép ez a mondat, amivel arra utal, hogy nem volt ez olyan egyszerű dolog, hogy Isten kibocsátotta az ő fiát az adott időben, holott az írás azt mondja, hogy a sárkány pedig odaállt a szülőasszony elé, hogy amikor szül, annak fiát megegye. És mit jelentett Krisztusnak ezt vállalni? Földi életében az emberölő ellenséggel és az ő személyes ellenségével állt szüntelenül szemben, akinél most ő kisebb volt. Emberfiaként, fizikai mi voltában kisebb volt. Csak erkölcsileg arathatott győzelmet fölötte. Fizikai mi voltában az embernél magasabb rendű ellenség Sátán most hatalmasabb volt nála. Micsoda vállalkozás volt ez Krisztus részéről. Eljönni úgy, hogy csak erkölcsileg lehet nagyobb nála. Látszólag teljesen kiszolgáltatottan a gyűlöletének, a dühének, a haragjának, az ellenállásának. János evangélium a 11. fejezetében van egy megkapó részlet. Lázár történetével kapcsolatban említi az írás, hogy Jézust figyelmeztetik, amikor le akar menni Lázárhoz, hogy akkor Jézus nem Júdeában tartózkodott, és Betánia pedig, ahol Lázár volt, Júdeában volt. Ott volt már lángolt már a leghevesebb ellenségeskedés Jézus ellen a főpapok, a vezetők részéről, és tanítványai figyelmeztették, hogy Uram, hát Júdeába akarsz menni, ott megölnek téged. És Jézus érdekesen válaszolt, azt mondta, hogy nem 12 órája van a napnak, aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja az élet világosságát, de aki éjjel jár, az megbotlik. Ezzel a jelképes beszéddel Jézus tulajdonképpen a maga életszemléletét és a hitét vallotta meg. Azt mondta, hogy nem 12 órája van napnak, ezzel arra utalt, hogy ameddig neki küldetése van ezen a földön, ameddig feladata van, addig az Isten biztosítani fogja az ő életútját. És azt mondta, hogy aki világosságban jár, aki igazságban jár, az nem botlik meg. Még ha akármilyen ellenségek veszik is körül, aki pedig éjjel jár, még ha akármilyen hatalmas is, aki lelkileg, erkölcsileg sötétségben jár, és még akármilyen védelem is van körülötte, az sokkal inkább megbotlik. Tehát Jézus pedig így élte át ezt a küzdelmet a földön, kizárólag erkölcsi erőre támaszkodva. Ebben a hitben, hogy amíg az ő életének a 12 órája tart, amíg a küldetését teljesíti, addig az ellenség nem vághatja el az útját. És amíg ő nappal jár, amíg az Isten útján jár, amíg igazságban és világosságban jár, amíg erkölcsileg győzelmes felette, addig ténylegesen nem árthat néki, és nem győzheti le őt. És amikor ezeket így mind végig tekintettük, akkor most nézzük a következő szakaszt. Ugye itt a 6. vers utal arra, hogy miután a fiú, ugye nem részletezi, hogy zajlott itt a küzdelem, csak azt, hogy végül a fiú győzelmesen ragadtatott Istenhez és az ő királyi székéhez, nem arathatott erkölcsi győzelmet felette az ellenség, és kikerült az ő hatásköréből, és a 6. vers utal arra, hogy az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. Erről majd legközelebb lesz bőven szó, hogy fordult azonnal ezután a kígyó haragja, aki itt maradt, akivel szemben folytathatta a küzdelmet, a Krisztus tanítványai egyháza ellen, Emlékezzünk arra, hogy Jézus mennybe menetele után rögtön fellángolt ez a küzdelem. Először a zsidóság, a Krisztust messiásként el nem fogadó zsidóság által, aztán a pogány római birodalom által, és aztán az államegyházzá lett kereszténység által. Félelmetes volt ez a sor. És majd legközelebb lesz majd arról szó, hogy hogyan menekült a pusztába, és mit jelent ez a bizonyos titokzatos meghatározás itt, hogy 1260 napig. És a hetedik versből van az a bizonyos képváltás, amire az előzőkben utaltunk, hogy ez olyan, mint egy olyan gondolatjelbetett rész, amit már az előzőkben elmondtam erről, hogy itt visszapillant, és tulajdonképpen megmutatja ennek a földi szinterű harcnak a végső gyökerét és az előzményét a mennyben, hogy akinél nyitva van a Biblia, lehet egy pillantást vetni a 13. és a 14. versre. Ugye, tehát a 7-től 12-ig tart ez a mennyei viaskodásról és mennyei szózatokról szóló következő kép, és a 13.-14. versben ezt olvassuk. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig időkig az időnek feléig. Tehát pontosan ott folytatja a 13. versben, ahol a 6. versben abba hagyta. Ha kihagynánk a 7-től a 12. verset, nem is vennénk észre, hogy valami hiányzik. Mert ott folytatja, hogy az asszony, most az asszonyt kergeti, az asszony menekül, és mi lesz az asszonnyal. Tehát ezért mondom, hogy ez olyan, mint egy ilyen gondolatjelbe tett rész, mint egy ilyen közbe villantott kép, hogy megmutassa ennek a harcnak az eredeti gyökerét. És most itt megjelenik megint csak egy új szereplő, ugye ezt mondhatjuk, az új szereplő pedig Mihály. Kicsoda ez a Mihály? A középkori egyház Mihályt az arkangyalok egyikének tekintette. A görög arkangyal szó, ugye arkangelos eredetileg, ugyanis azt jelenti, hogy angyal fejedelem. Júdás levelében, ugye ez itt szerepel a Mihályról szóló igék között, Júdás 9. versében valóban a Mihály arkangyal kifejezést találjuk. Tehát Mihály tényleg arkangyalnak nevezi. Csak hogy vigyázni kell, mert ez a bizonyos arkangelos, arkangyal, ez nem egyszerűen csak azt jelenti, hogy az angyalok között egy fejedelem, hanem pontosan értelmezhető úgy is, hogy az angyalok fejedelme, az angyalseregek fejedelme. És hogyha ezt a bizonyos Mihály nevet megnézzük mindazon az öt helyen, ahol egyáltalán a Bibliában szerepel, akkor azt látjuk, hogy mind az öt helyen a sátánnal, az ellenséggel való harcról van szó, és az öt helyet gondosan elemezzük, ugye felhívtam mind az öt igehelyet, ahol összesen a Bibliában ez a név megtalálható, mind az öt igehelyen teljesen egyértelmű, hogy Krisztusról van szó. És ezt erősíti meg maga a név is. Ugye Mihály, így mondjuk magyarosan, ide írtam ki héberül, hát ha van itt valaki, akinek ez is mond valamit, a pontosan az eredeti név. Tehát mi, az azt jelenti betű szerint, hogy ki ez a bizonyos kávam, ez egy hasonlító prepozíció, tehát azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Tehát érdekes, hogy egy kérdés tulajdonképpen ez a név, ki olyan, mint Isten. Ugye magyaros átírással ezt fordítja le a Bibliánk így, hogy Mihály. És itt van az öt igehely, ahol összesen a Bibliában szerepel. Külön hozzáteszem még, hogy Dániel könyvében a 10. fejezetben és a 12. fejezetben ilyen megjelöléseket kapcsol a Mihály névhez. Azt mondja az isteni kijelentés Dániel prófétának és rajta keresztül az ő népének, ugye az Ószövetség hívő népének, azt mondja, hogy Mihály a ti fejedelmetek. Vagy a másik helyen azt mondja, Mihály, aki a te néped fiaiért áll. Mindenki gondolkozzék el ezeken a különleges és csodálatos megjelöléseken. Tehát azt mondja erről a bizonyos Mikáérről, vagy Mihályról, ezt mondta a prófétának, ő az, aki a te néped fiaiért áll. Mintha azt mondaná, hogy ő a közben járójuk, ő a védelmezőjük. Másik helyen pedig azt mondja, hogy Mihály a ti fejedelmetek, a hívő népnek a fejedelme. Tehát Mihály az angyalseregek fejedelme, a hívő nép fejedelme. És milyen világos ez a név, hogy ahányszor a kígyóval való harcáról van szó, akkor ezt a nevet viseli, ami rögtön arra utal, hogy tulajdonképpen itt az a tét és az a kérdés, hogy ki olyan, mint Isten. Mindenki emlékezik rá, hogy az Ószövetségben Ézsaiás próféta például így mutatja be Sátán lázadását, hogy ez volt a programja, hasonló leszek a magasságokhoz, és fölibük hágok a magas felhőknek. Tehát Isten fölé akart kerekedni. Tehát ebben a valójában lelki, erkölcsi, szellemi küzdelemben az igazi tét és a kérdés, hogy ki olyan, mint az Isten. Ki méltó arra, hogy egyenlő legyen az Istennel? Ki méltó arra, hogy az isteni hatalomban osztozzék az erkölcsi jelleme révén? Tehát ez a rendkívül kifejező és sokat mondó ez a név, és ajánlom, hogy otthon mindenki jól nézze meg ezt az öt ige helyet, és maga győződjön meg róla, hogyha összehasonlítja őket, akkor ő benne is bizonyossá válik-e az, hogy ez a Mihály valójában nem egy angyal, hanem maga Jézus Krisztus, az ő neve. És most ezen a háttéren nézzük a hetedik verset, és lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, vagyis a kígyóval, és a kígyó is viaskodik, és az ő angyalai. Miféle viaskodás lehet ez? Az embernek eszébe jut égi háború. Na, azt mondjuk, nem elég, hogy a földön van háború, még volt, vagy van a mennyben is háború, hát akkor már nincs is kedvünk élni. Hát ha háború mindenhol van, és harc, és viaskodás, mert legalább úgy gondolnánk amennyire, hogy ott ilyesmi nincs, vagy valahol van a világmindenségben valami békességes hely, vagy sziget. Ez borzasztó gondolat, hogy még ott is viaskodásról, meg harcról beszél. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy szó sem lehet fizikai harcról. Mindenki gondoljon arra, hogy Istennel nem lehet fizikai harcot vívni. A Biblia leghatározottabban mondja, hogy Sátán teremtmény kezdete volt és vége lesz, és az élete minden pillanatban Istentől függ. Az atyáról és a fiúról pedig azt mondja, egyedül övé a halhatatlanság, és a fiúról, hogy élete van önmagában. És hogy gondoljunk Jézus földi életére, akármilyen önhitten és kihívóan viselkedett Sátán Krisztussal szemben, például ott a megkísértés hegyén is, és dicsekedett, hogy a föld országai neki adottak, és annak adja, akinek akarja, és igyekezett a fölényét maximálisan éreztetni Jézussal, aki emberfiaként volt a földön, és fizikailag alacsonyabb rendűvé tette magát őnála. Mégis emlékezzünk arra, hogy mikor Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, akkor eltávozott tőle. Nem tudott ellenállni, és nem volt lehetősége arra, hogy ezt a parancsot megtagadja. Gondoljunk arra, amit az evangéliumi gyógyítási történetekben találunk, hogy a démonok kényszerítve vannak, hogy Jézusnak engedelmes. Nem tudnak nem engedelmeskedni néki. Nagyon érdekes igét találunk Lukács evangéliumában. Azt találjuk ott az ígében, a 8. fejezetnek a 31. versében, azt hiszem, ezt nem írtam föl, Lukács evangélium a 8. fejezet 31. versében, hogy a gadarénusok földjén, mikor ott démonokat űz ki egy emberből, és az néven nevezik magukat a démonok, hogy légió, akkor így olvassuk a Bibliában, hogy kérik őt, hogy ne parancsolja nekik, hogy a mélységbe menjenek. Kérik, hogy ne parancsolja nekik. Mert engedelmeskedni kell a parancsainak. Tehát mindezt csak azért említettem meg, hogy fizikai háború eszméjét felejtsük el. Erről szó sem lehet. Istennel teremtmény fizikai harcot nem vívhat. Tehát az, amit itt mond, hogy viaskodás volt a mennyben Mihály és az ő angyalai, Krisztus és az ő angyalai, Sátán és az ő angyalai között, ez feltételül szellemi, lelki, erkölcsi küzdelem. És mi körül folyhatott ez a küzdelem? Abból a tényből, hogy a Szentírás úgy mutatja be Sátánt, mint aki a hazugság atya, és aki a bűn szerzője, és aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Ebből azt érthetjük meg, hogy itt tulajdonképpen nagy küzdelem az Isten szeretet törvénye körül folyt. Sátán feltalált az egyetemes isteni erkölcsi törvény, a szeretet törvény helyett a maga megromlott belsejének megfelelően egy másik törvényt, és pedig az önzés törvényét, a bűn törvényét. És tulajdonképpen az eszmei szellemi harc e körül folyt, és pedig Sátán kétségtelen ugyanúgy alkalmazta a mennyben a hitetés és a hazugság eszközét, mint a földön. És ennek a küzdelemnek a kimenetele, ahogy olvastuk, ez volt, hogy nem találtatott helyük a mennyben, ugyanaz ég csillagainak a harmad részét, vagyis az angyalok harmad részét megnyerte, ezekből lettek az ő démonai, de a többit nem, és helyük sem találtatott a mennyben, így olvassuk. Tehát a szellemi erkölcsi küzdelem ott így dőlt el, és most jön ez a legkritikusabb rész, amit a végére, ugye a szövegnek is a végén van, és az előadásunknak is a végére hagytunk, hogy itt pedig akkor azt olvassuk, hogy akkor levettetett, látja János apostol, hogy levettetett a kígyó, és az ő angyala is ő vele a földre. És ez megdöbbent minket, és kérdezzük, hogy miért, és miért éppen ide, ahogy a bevezetésben is felvetettük. Szeretném, hogyha megfigyelnénk az ezután rögtön következő 10. verset, ahol ezt olvassuk, hogy nagy szózat hallatszik a mennyben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tehát mi jut eszünk belőle, mennyben szózat hangzik, hogy most lett meg. Az embernek önkéntelenül is eszébe jut Krisztus felkiáltása a kereszten, amikor azt mondta, elvégeztetett. Az eredeti szöveg szerint ez egy diadal kiáltás volt, így helyesebb fordítani, beteljesedett. Tehát mintha mennyei szózatok ezt visszhangoznák, most meg lett, beteljesedett. Krisztus megnyerte a küzdelmet, meglett az ő országa és az ő hatalma. Ebből a tényből, hogy a sátán kivettetéséről szóló kijelentés után rögtön ez következik, ez a 10. vers, és ez a mennyei szózat, hogy most lett meg a Krisztus hatalma, ebből láthatjuk, hogy ez a levettetésről szóló ábrázolás rendkívül tömör. Mert a Biblia szerint a valóságban sátán levettetése a mennyből egy bizonyos fokozatossággal történt. Ez csupán egy tömör összefoglaló kép erről. Emlékezzünk arra, hogy Jézus is tett érdekes utalásokat földi életében arra, hogy az ő földre jövetelével, sőt az ő kereszthalála nyomán fog sátán kivettetése a mennyből megpecsételődni. Fent látjuk Lukács evangélium a 10. fejezetének a 18. versét fölírva, de látjuk, hogy ezek mind jelenések 12, bocsánat, ott rosszul írtam, nem 12.7-hez, hanem 12.10-hez tartoznak, majd kérem kijavítani. Tehát a 10. vers értelmezéséhez szükséges ez a két vers. Tehát a 10. fejezet 18. versében azt találjuk, hogy mikor Jézushoz mennek vissza a tanítványai, akiket kiküldött első misszió útjukra, és örömmel mondják, hogy még a démonok is engednek az ő szavuknak, akkor Jézus azt mondja, hogy láttam sátánt, mint villámlást lehullani a mennyből. Tehát Jézus ezt a kijelentést teszi, hogy ő előre látja, hogy mint villámlásként lehull a mennyből, vagyis az ő veresége megpecsételődik. És aztán János evangélium a 12. fejezet 31. versében pedig azt találjuk, hogy Jézus most már konkrétan az ő halálára utal, és azt mondja, hogy most van a világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fejedelme. Tehát ebben a Biblia versben megjelenik ugyanaz a most szó, amivel itt találkozunk, Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. versében. Tehát amikor Jézus halála ezen a földön bekövetkezett, akkor pecsételődött meg sátán kivettetése a mennyből. Ott találunk még egy igét Jób könyvéből is, ami tanúsítja azt, hogy Jézus halála előtt, Jézus földre jövetele és halála előtt sátán még beléphetett a mennybe. És közvetlenül vádolhatta ott az Isten népét, és vitatkozhatott az Istennel az üdvözítésük jogosságán. Jézus halálával történt azonban az a bizonyos most, hogy most vettetik ki, most hull le, mint villámlás az égből. Tulajdonképpen az ember azt sejtheti meg emögött, hogy sátán a mennyei lények körében ugyanúgy kifejthette a maga terveit. Isten a szabad választást ugyanúgy tiszteletben tartotta a mennyben kialakult viaskodásnál, mint itt a földön. Nem korlátozta sátánt, hogy a maga filozófiáját érvényesítse és a maga harcát megvívja. A Biblia mindig azt mondja, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ez a Biblia egyik legszebb igéje. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb evangélium nincs is a Bibliában. Korintusi második levél 3. fejezet 17. versében van egyébként, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Istentől mindenféle erőszak és zsarnokság idegen. A mennyben is tiszteletben tartotta a szabad választást, mikor kialakult a földön, és amikor a földön kialakult itt is. Csak erkölcsi fegyvereket alkalmazott. És engedte, hogy sátán ott vádaskodjék, és kifejtse a maga nézeteit, még azután is, hogy a mennyei helyüket, tisztségüket, feladatukat nem tarthatták meg. De az ember azt sejtheti meg, hogy Jézus halálakor a mennyei lények előtt lelepleződött sátán, hiszen fantasztikus kegyetlenséggel küzdött Krisztus ellen. Krisztus ember fiaként is az isteni jellemnek a tökéletességét mutatta be. Jézus a fizikailag kisebbé tette magát a nagy ellenségnél, és itt is tökéletes jellemet mutatott be. Sátán pedig kegyetlen gyilkosként és kíméletlen ellenfélnek mutatkozott be. És a Szentírásból úgy tűnik, hogy nem Istennek az önkényes döntése, hanem a mennynek a közös határozata volt, hogy Sátán végleges kizáratása történjék meg. De a mi nagy kérdésünk még mindig itt van, de miért éppen a mi földünkre? Ezzel kapcsolatban a magyarázat ott van tulajdonképpen a 9. versben. Azért, mert mind az egész föld kerekségét elhiteti, kizárólag a szabad választás révén. Sátánnak el kellett hagyni a mennyei helyét, de hogy éppen a mi földünkre vettetett, annak az ember bűnbeesése és az ember sátáni hitetések előtt való behódoláshoz oka. És hogyha a lelkünkben ott van az a panasz, hogy de miért éppen mi, és miért ezen a földön még mindig, akkor jusson eszünkbe, hogy Isten fia viszont lejött erre a világra, nem adta oda prétául ezt a földet. Noha az ember hívta meg, mint egy meghívta ide az ellenséget, és az ember idézte elő azt, hogy a világ fejedelmévé legyen, Isten nem hagyta prédául kezébe a földet, hanem Isten fia eljött a világra emberként, és vállalta ezt a kimondhatatlan küzdelmet és az áldozatot, hogy a megváltás kimondhatatlan árán szerezze vissza az erkölcsi jogot, hogy az embert és a földet végül megszabadítsa. Tehát ez a fajta emberi lázadás és panasz, hogy miért éppen ide vettetett, kettős jogon is elnémul. Az egyik nem önkényesen, hanem mert az ember szinte meghívta, mert az ember engedett, mert mind a föld egész föld kerekségét elhiteti. Mert az ember mentes lehetne ettől a hitetéstől, ha az Istentől nem szakadna el, és nem szakadt volna el. A másik pedig, ami ezt a lázadó érzést kikapcsolja, hogy az Isten ennek ellenére sem hagyta a földet itt prédául, hanem ő jött el. Ő megvívta a küzdelmet itt a földön is vele, és megszerezte az erkölcsi jogot, hogy a föld és az ember örökre is végérvényesen megszabadulhasson. És ezután olvassuk itt ezt az érdekes megjegyzést, ugye a 12. fejezetben, a 11. versben, ami említi, hogy levettetett az atyafiaknak, vagyis az Isten hívő népének a vádolója, akkor a 11. versben, mint egy ilyen gondolatjelben megint hozzáfűzi, és ők legyőzték azt a bárány vérért, és az ő bizonyságtételük beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ha az időnk engedni, erről az egyetlen versről is sokat lehetne még szólni. Tehát arra utal, hogy Krisztus győzelme utat nyitott arra, hogy hasonló erkölcsi győzelmet arassanak az ő követői is. De nem tudnák ezt a győzelmet megvívni nélküle. Azt mondja, a bárány vérért, az ő bizonyságtételük beszédét, mert életüket nem kímélték, mint halálig. És a 12. versben hangzik el ez a szózat, annak okáért örüljetek egek is, akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Többenetes ez a szózat. Van benne egy óriási örömhír, hogy a menny már szabad, örüljön, és örömhír az is, hogy maga az ellenség is tudja, hogy itt ezen a földön már kevés ideje van. De mi még mindig nem vagyunk megvigasztalódva. Egy századunkbeli teológus, Oscar Kuhlmann, vetette föl azt a gondolatot éppen ezeknek az igéknek az alapján, hogy valahogy úgy néz ki ez a megváltási terv körül folyó küzdelem, hogy tudjuk azt a földi csatákból is, hogy akkor a legvéresebb és a legkegyetlenebb szakasza van a háborúnak, amikor már volt egy döntő csata, a küzdelem tulajdonképpen eldőlt, és aki végül veszíteni fog, már akkor tudja, hogy el fogja veszíteni, de még nem adja föl. Hogy ez a legkegyetlenebb, legvéresebb, legszörnyűbb szakasza minden földi háborúnak is. És valami hasonlóképpen érezzük magunkat, hogy Sátán is tudja, hogy kevés ideje van, a küzdelem már eldőlt, már a világ országai, erkölcsi jogon Krisztuséi, és akkor bennünk még egy utolsó kérdés megfogalmazódik, és azt mondjuk, na de hát akkor minek kell még ez az időszak? Hogyha a Krisztus a kereszten kimondta azt, hogy beteljesedett, elvégeztetett, ha akkor meglett az ő győzelme, az erkölcsi jog, hogy átvegye a föld feletti hatalmat, akkor miért? És most mi szenvedjük a legvéresebb, legkegyetlenebb szakaszát ennek a háborúnak, addig, míg Krisztus visszatér. És mióta ő a földön járt, ennek most már lassan 2000 éve. És igaz, hogy igencsak mutatkoznak annak a bizonyos utolsó időnek a jelei, amiről az írás szólt. De ez egy bizonyos fokig még kétségbejtőbb nekünk. Akkor ennek a küzdelemnek is a seprejét fogjuk mi kiinni, a legleg végét. És az emberben itt vannak ezek az érzések. De itt van a vígasztalás, az óriási vígasztalás a 11. versben, és a válasz is, hogy miért kell még ez az időszak. Megint ismételem, azt mondja, nem csak Krisztus győz itt, hanem legyőzik földi emberek is a nagy kígyót, legyőzik a bárány vérért, az ő bizonyságtételük beszédéért, és mert az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Tehát, mintha ez az írás azt mondaná, nem elég, hogy Krisztus a maga személyében győzött, utána az ellenség még teret kap, teret kell, hogy kapjon, a szabad választás még mindig messze menően tiszteletben tartott, még Sátán jogot kap, ahogy Krisztus előre jövendőlte, hogy megpróbáljon a pokol kapuival győzelmet venni az egyházon. Majd látni fogjuk a későbbiekben, hogy hányszor mondja a Jelenések könyve és Dániel könyvéhez hasonlóan, hogy már Krisztus döntő győzelme után még adatott Sátánnak idő és adatott lehetőség, hogy megpróbálja a pokol kapuival legyőzni az egyházat. És az erkölcsi győzelemnek teljesnek kell lenni. A Krisztus tanítványa is úgy tudnak győzni, hogyha a bűnt legyőzik a bárány véréért, nem vállalnak semmi közösséget a világ fejedelmével, mert az Isten igéjéhez tartják magukat, az ő bizonyságtételük beszédével, és ha inkább vállalnak bármiféle fizikai és külső vereséget és veszteséget, mint hogy erkölcsileg megadják magukat, ha az életüket nem kímélik, mint halálig. Sokszor úgy tűnik nekünk, hogy a Krisztus igazi gyülekezete, vagy az igazi tanítványai vereséget szenvedtek, mártírok sokaság, és mások jutnak eszünkbe. De a Szentírás megfordítja a szót. Azt mondja, ezek a valóságban legyőzték a kígyót. Ahogy Jézus legyőzte a kereszt halálával, erkölcsileg legyőzte, ezek is legyőzték. Mert Krisztus elmondhatta a végső események előtt, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. És akiket még az életük elvételének a zsarolásával sem lehet arra rávenni, hogy erkölcsileg közösséget vállaljanak a világ fejedelmével, akik a bűnt megtagadják minden formájában, és akiknek az ajkáról hangzik, hogy jöjjön el a te országod, azok a valójában erkölcsi győzelmet aratnak. És a Szentírás ezt az örömhír tárja elénk, hogy még az ellenség is tudja, hogy már kevés ideje van. Isten tudja, hogy azért, hogy megőriztessék a szabadság uralma a világ mindenségben és ezen a földön mindörökre, azért engednie kell Sátánnak a végsőkig, hogy az utolsó lehetőségeit is kipróbálja. De ezen a földön is minden ember szabaddá lehet tőle, és erkölcsi győzelmet arathat felette. És végül pedig az írás mondja, jön majd vissza az a bizonyos fiú, aki győzött és a mennybe ragadtatott, és majd vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és megvalósítja a végső hatalom átvételt, az isteni hatalom átvételt a földön. Ehhez csak azt a megjegyzést szeretném hozzáfűzni, hogy nagyon sokan éppen efelől a bizonyos végső üdvösség felől bizonytalanok, hogy mi is az az eljövendő Isten országa, vagy mi az a Krisztus visszajövetele, vagy Krisztus hatalom átvétele a földön. Az egyik legdöntőbb dolog, hogy valaki ezt az írásból megértse, és eltűnjön egy ilyen, minden ilyen fantázia alkotta rózsaszínű mennyország a képzeletünkből, ahova az ember nem is vágyakozik, mert nem akar ott unatkozva örökké énekelni, ugyanúgy a népies elképzelések ezt elgondolják, hanem a valódi írásszerű tartalmát kell megismerni ennek a bizonyos végső üdvösségnek. Mert tudja az ellenség, hogy kevés ideje van, és mi az, ami jön? Ahogy elhangzott az örömhír, hogy örüljetek egek, mert szabadok vagytok, el fog hangzani a föld felett, és örüljön a föld. A Biblia sokszor mutatja be profétikusan, hogy újjongnak, a fák is tapsolnak, ez a kép ott van a Bibliában, és újjongnak, és a pusztaság, és minden újjong, mert vége a bűn és a gonoszság uralmának. Ha az ember ezt nem ismeri meg, én azt mondom, ennek egészen praktikus következményei vannak, nem lehet ezt a földi küzdelmet csinálni. Nincsen ember, aki ebbe időnként bele ne fáradjon. A Biblia maga is így kimondja, hogy ez egy olyan kemény küzdelem, hogy itt elfáradnak az ifjak is, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. Ez tényként állapítja meg az ige, nagyon kemény küzdelem. Ha valaki itt nem tudja az okot, hogy miért, és mi az a mély elkölcsi küzdelem, ami miatt szüntelen a harc a földi életben. Zajlik a nagy történelmi szintereken, és zajlik minden egyes ember körül. Ami életünknek a kis történéseiben is. Zajlik úgy, hogy sokszor az életkörülményeink szűkülnek össze, és folytogatnak minket. hogy valahogyan leterítsenek. Zajlik úgy, hogy önmagunkkal küzdünk, hogy a bűn és a kísértés erejével belül. Zajlik úgy, hogy küzdünk más emberekért, akik az erkölcsi elveszésnek a torkában vannak. Tehát mindezeken a szintereken szüntelenül zajlik a küzdelem. És ha ennek a harcnak nem tudjuk az okát, és nem tudjuk a célját és a kimenetelét, akkor ebben nem lehet kitartani. Az írás nem véletlenül mondja azt, hogy elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, akik tudják az okot, tudják a célt, azoknak erejük megújul, és szányra kelnek, mint a saskesejük. Én úgy gondolom, hogy ez egy végtelenül fontos dolog. Sokszor megfigyelem, hogy kik szenvednek vereséget a földi életben, kik azok, akik felnőttként borzalmas pszichikai válságokba, családi tragédiákba, személyi tragédiákba fullad az életük, akik gyerekkoruktól fogva nem tanulnak meg küzdeni, és nem tanulnak meg kitartani, és örömet találni, és reménységet találni, még a küzdelemben is. És ezt a legjobban az ember akkor tudja megtalálni, ha tudja-e küzdelem okát, és tudja-e küzdelem célját és végső kimenetelét. És valami olyan kicsengése van ennek a Jelenések könyve 12. fejezetének, mintha azt mondaná ez a bibliai szakasz. Már az ellenség is tudja, hogy kevés ideje van, most adnánk fel. Igaz, hogy ez a legnehezebb szakasz. Nem szabad feladni, ki kell tartani, az idő közel, a cél adva van. Akár a személyes életkörülményekben, akár a másokért való küzdelemben, akár az önmagunkért való harcban, mindenféle szinterén a küzdelemnek. Emlékszünk rá, hogy Madács Imre hogy fejezte be az ember tragédiáját. Ember küzdj, és bízva bízzál. De ott ugye ez egy érdekes tulajdonság, gyönyörű pozitív befejezése a bűnek, de tulajdonképpen igazán homályban marad, hogy mi ad ehhez erőt. Ezzel összehasonlítva Jelenések könyve 12. fejezete megmutatja az okot, megmutatja a célt, megmondja, hogy a küzdelem eldőlt, hogy az ellenség is tudja, hogy kevés ideje van. Micsoda hatalmas biztatás. És azzal szeretném befejezni, amit János evangélium a 16. fejezetének a 33. versében találunk. Ugye az előző ige még Jézusnak az a mondása, amit mennybe menetele után mondott, illetve a kereszt halála és feltámadása után mondott, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, ugye, ami arra utalt, hogy a küzdelem már eldőlt. És ez az utolsó ige pedig Jézus búcsú beszédeiből egy fontos ige. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Nem csodálatos ige? Világon nyomorúságotok lészen, a szüntelen küzdelem, ha valakinek minél kevesebb köze van a világ fejedelméhez, minél inkább nem alkuszik meg erkölcsileg, annál biztosabb, hogy a világon nyomorúsága is sok küzdelme lesz. De Jézus szava így hangzik, de bízzatok, én meggyőztem a világot. És az erkölcsi győzelem mindenki részéről lehetséges Krisztus által és az ő győzelméhez hasonlóan. És ezzel befejeztem, és most lenne egy kérésem, ha gyorsan mondom, szeretném kérni, tavaly még én egyszer-kétszer voltam itt, és volt egy ilyen tapsszokás, hadd egyezünk meg abban, hogy ezt elhagyjuk, ez a témához annyira nem illik, jó? Minden előadó örül neki, hogyha valakinek világos volt valami, és maga hasznát látja, de itt mellőzzük a tapsot, jó? Valahogy ehhez a témához nem illik. De akkor magát az előadást most befejezzük, és akkor tartunk egy kis szünetet, eltévesztettem a sorrendet, ugye tavaly óta én is, hogy most akik tehetik, azok még maradjanak, lesz egy rövid vetítés, nyugodtan, akiknek az idejük lejárt, azok nyugodtan távozhatnak, akik pedig maradnak, még ezt a képanyagot megnézheti, képzőművészeti alkotások, Dániel, illetve Jelenések könyve 12. fejezetével kapcsolatban is bizonyos magyarázó szöveg hozzá, amit Reisinger János fog mondani. És majd azután lesz szünet és beszélgetés. Még egy kérésem lenne, de az idén is sajnos ez egy szervezési hiba most is meg.
Küzdelem a történelemben. És hol van a legnagyobb küzdelem? És mi lesz ennek a végkimenetele? A Biblia számos történetével és tanításával megválaszol erre a kérdésre, de talán az egyik legszemléletesebb, legszívbe markoló fejezet a Jelenések könyve 12. része. Egy középkori francia ábrázolás az úgynevezett angéi fali kárpit. A nagy küzdelem a szülőasszony és gyermeke és a sárkány között. Jobb oldalt a napfénybe öltözött asszony, az igazi egyház, az ószövetségi egyház és Jézus Krisztus, aki a zsidó nép fiai közül látta meg a napvilágot. Itt már részletesebben nem foglalkozhat vele a Szentírás, hiszen megtette az evangéliumokban Jézus életével, itt csak az Istenhez ragadtatás, az ő királyi székéhez való felmenetel, Krisztus szolgálata végén, kereszthalála és feltámadása után a mennybe távozik, ahonnan majd eljövendő lesz. A sárkány eszeveszett düvel hadakozik Krisztus és követői ellen. Jelenet a Luther Bibliából, Jelenések könyve 12. fejezetének illusztrációja, Lukasz Cranach műve. A német grafikus és festő szinte megszólalásig ugyanígy meg is festette ezt a témát. Harmadik képünk Lukasz Cranach illusztrációja, fönt a betűket látjuk, Die Offenbarung, a Jelenések könyvéhez, a 12. fejezetéhez. Jobb oldalt a napba öltözött asszony, akinek feje körül a csillagok, lábai alatt a hold, bal oldalt pedig a sárkány, hogy célba veszi. Igen, Krisztus és Krisztus igazi követői a sárkánnyal jelképezett ördögnek a legfőbb céltáblái a történelemben. És ez a Jelenések könyve 12. fejezet visszakalauzol a mennyei lázadáshoz. Már a föld teremtése előtt valami eszeveszett gyűlölet és dű fogant meg Sátánban a szeretet törvényével, Isten személyével és a szolgáló angyalaival szemben. Bröhel olajfestménye, a lázadó angyalok. Rubens ábrázolása a mennyei jelenetről, amikor Mihály felveszi a küzdelmet Sátánnal, a sárkánnyal. Ezt az angyal fejedelmet nem Jézus Krisztussal azonosították, hanem külön angyallá tették, így lett a Mihály arkangyal kultusz. Pedig itt szó szerint arról van szó, hogy a mennyei seregek vezére, tehát az angyal seregeknek is a vezetője, aki nem angyal, nem teremtmény, hanem az igazi, a szeretet világának a vezetője, Jézus Krisztus vívta a küzdelmet. Nyilván erkölcsi küzdelem volt, nem úgy, mint a másik Rubens képen is látjuk. A holland mester előszeretettel ábrázolta pályája során, mint valami fizikai küzdelmet, ezt a jelenetet. De ez volt a barokk közmegegyezése, mint a következő képünkön is láthatjuk. Sebastiano Ricci ábrázolása ma Londonban található, ugyanannak a képzőművészet történeti vonulatnak a része. Tintoretto is készített feldolgozást a témáról, mely ma a Drezdai Képtárban függ. Az érett barokk nevében Tiepolo ábrázolása az udinei érseki palotáról, freskó. Baloldalt a mennyei seregek vezetője Krisztus, jobboldalt a bukott angyalok. Unterberger, Szent Mihály letaszítja a sárkányt. Rajz 1751-ből. A Mihály kultusz széltében hosszában elterjedt, és így számos feldolgozásra talált templomokban az ellenreformáció időszakától. Michelangelo Grigoletti, Szent Mihály győzelme Lucifer fölött, kép a Szent Mihály oltáról, az Egri székesegyházból, 1838. Külön is kifejlődik a középkori miniatúrákon, táblaképeken a Mihály és a sárkány küzdelmének ábrázolása, ahol már csak egyedül Mihályt mutatják be a művészek. Néhány képet ebből a válfajból is nézzük meg. És aztán a 19. századba érve Zichy Mihály démonábrázolása, a mennyei tisztségétől megfosztott sátánról, vagyis Luciferről. Nem örökre záratott ki a mennyből, Jób könyve tanúsítja, hogy oda még szabad bejárása volt. Jézus Krisztus mondta ki Lukács evangélium a 10. és János evangélium a 12. fejezetében, hogy az ő golgotai győzelme által zárati ki sátán a mennyből. A földön saját felség területén érte a vereség. Jézus itt mutatta be, hogy a szeretet törvénye szerint lehet csak élni, és boldogságra törekedni. Jézus soha nem követett el bűnt, és ezzel igazolta, hogy sátán felség területén sem szükségszerű a rossz, az önzés. Zichynek egy újabb démon ábrázolása, Lermontov a Démon című elbeszélő költeményéhez készült. De vajon a mennyei tisztségétől megfosztott sátán Lucifer és a földön is legyőzött Lucifer, a Krisztus golgotai halála által legyőzött ördög, nem indul újabb, nagyobb támadásra Krisztus mennybe menetele után azok ellen, akik itt maradtak a földön, akik követői kélettek az igaz tanításoknak és Jézus Krisztusnak. Jelenések könyve 12. fejezetének 2. része e felé a mind áldázabbá váló küzdelem felé kalauzol.